kedves kollégák, hát ez nem sokan vagyunk, úgy látszik tényleg még nagyon sokan nyelvemek. Engedjétek meg, hogy bemutassak rajzatra egy szerencsét, akár egy kártéri elektronikártének, akár a televíziós üzletágának a vezetőjét, kérdezásunkat tartani. Nem hiszem, hogy ilyen kívesen leszünk, úgy látszik tényleg még mindig nyár van. Hogy mondjam el, hogy egyeneségi adásban megy egy újszűnyen az előadás közvetítése, és ez a előadás föl is hívható telefonban keresztül a 0630-94-48-255-ös telefonon. Ha kérdése vagy bárkinek hozzászólása van, akkor legyen.
Szeretettel köszönjük én is mindenkit, ha itt jelenlévők és természetesen akik a online világban követnek minket azokat is, és nem hagolnának ott is senkinek az idejét, akkor bele is láthatunk ebbe a nem túl könnyű, de annál izgalmasabb, legalábbis az egy jelenlényem szerint. Témában az optikai passzív építő elemeket. Miről is szeretnék ma beszélni? Az optikai hálózatokról picit általánosságban. Itt egy picit ki szeretnék majd térni inkább az újabb korszerű társadalmi hálózatokra. Az optikai fényvezető párakat egy picit megemlítem. Egy picit a fizikáját, hogy hogyan is működik. Tényleg nem részletesen, mert azt hiszem ez az idő nem alkalmas arra, hogy mélységébe belemenjünk a dolgokba. Az optikai kábeleket, hiszen az optikai tálak azok kábelből épülnek fel. Egy picit bemutatom az optikai csatlakozókat, hát a legelterjedtebbeket természetesen. Egy picit elidőzünk az optikai teljesítményosztóknál, azt, hogy hogyan is épülnek fel, milyen elven működnek. Egy picit a szűrőkről, és ami természetesen a szűrőkhöz mindig hozzátartozik, a multiplexerek és a demultiplexerek. Ugye itt a hullámhoz multiplexerésre gondolok elsődlegesen, mert hogy passzívba azt tudjuk megoldani. Egy picit az optikai rendezőkről és az optikai közésre váló szerelvényeket szeretném ismertetni. Az optikai hálózatok gyakorlatilag az új tárgyalási hálózatokat csoportosíthatjuk a haláliak szerint is, hogy pont-pont összeköttetésről beszélünk, vagy pont-pont összeköttetésről. Ugye pont-pont összeköttetésről akkor beszélünk, hogy közvetlen kapcsolat van az előfizető, a fékpont és a lejáromás, a központi egység között. Dedikált sávszélességünk van, nincsen végpont ugyanezt a sávszélességet kapja meg. Ez a sávszélesség viszonylag könnyen módosítható, növelhető, csökkenthető. Hátrány ennek is picit sok az optikai szál, hiszen minden egyes előfizetőre elhasználunk az optikai szálat, és ezáltal a fejállomási vagy központi oldalon minden egyes előfizetőre tartozik egy optikai box. Éppen ennek a kiküszöbölésére találódott ki, bocsánat a magyar tanak kifejezésén, a pont-multipont összeköttetés, ami azt jelenti, hogy egy szálon, központban elindul a szálon több végpont osztozik. Értelemben az adott elméleti sávszélességen is több felhasználó osztozik. Az előnye az ugye, hogy kevesebb aktív eszköz szükséges a központokban, ezért nem utolsó sorban tartalmazott energia felhasználás, kevesebb optikai szálat kell a rendezőből kifejteni és bepecselni az aktív portokra, és mindezeket figyelembe véve úgy gondolom, hogy akár olcsóbb is lehet, mint a pont-pont összeköttetés. Ugye a pont-multipont összeköttetésnek az egyik fajtája a fiber fusion X. Mit is takar ez a kifejezés? Ugye ez is az angol rövidítésből származik, és gyakorlatilag számtalan válfaja lehet, ugye fiber to the building, ugye ami azt jelenti, hogy egészen optikai szállal elmegyünk az épületig. A második az ábrán látható, amikor a járványig megyünk el, a harmadik, amikor a nagy előttünk, egy állványig, hogyha régi tárkózési tapzsarban használunk, vagy a fájdalmunk, a hormoni talán a legelterjedtebb hangzású nép, az pedig azt jelenti, hogy a egészen a lakásig, vagy elmegyünk a helyiségig, meg döntően akkor van jelentősége, hogyha mondjuk egy ipari felhasználóban beszélünk, és az FTTX pedig azt jelenti, hogy nem határozunk meg, hogy hol van a légzőzet, és hanem az ági lehet. Nagyon nagy gyűjtő szó. Ugye az optikai hálózatoknak már az egyik legalapvetőbb építő eleme, különösen a passzív építő eleme, hiszen a mai előadásunknak a tárgya az pont ehhez. Ez széloda, hogy egy optikai tár. Előttelem még egy kicsit bővebben beszélni, hogy egy kicsit megértsük azt, hogy mi is ennek az optikai tárnak a lényege. És most egy picit a szárfelépítés. Ha visszamegyünk az előző ábrára, ami ide visszalépek, láthatjuk azt, hogy az áll egy magból, egy héból és egy gyávonatból. Ugye ez itt a mag, illetve a másik típus utánánál ez a mag, ez itt a héj, a másik típus utánánál pedig ez a héj, a bevonat az pedig teljesen megegyezik azzal, ami egy hagyományos részvezetői szálon van, egy nevezett szigetelés, egy műanyag burkolat. Ugye az egész optikai jelenségnek a lényege az az, hogy a teljes visszavezetés jelensége valósuljon meg, úgy lehet megoldani, hogy a mag és a héjnak a fénytörési mutatója eltérő, mégpedig úgy, hogy a héjnak a fénytörési mutatója egy picivel kevesebb, vagy kisebb, mint a magé, és ezért mindig visszaerődik, ha ki akarna lépni a számból a család, és ezért a magban áramlik a fotonok. A mag az egy germánium dioxid adalékhoz kvarcüveg, a héj az pedig egy tiszta kvarcüveg. Ennek az arányával lehet beállítani a törésmutatók arányát, illetve a kábelnek az, ugye pálnak az egyéb átvételi módját, és amit az előbb elmondtam, ezáltal valósul meg a teljes visszaverődés jelensége, amit most ismételtem, meg tudunk nézni ezen az ábrán, és egy picit időzünk el azon, hogy döntően kétféle ilyen jellegű szár létezik. Az egyik az úgynevezett multimódusú szár, a másik a homó, vagy egyszeres, vagy szingumódusú fényvezető szár, és azért mondtam a második már ennyi nevet, mert mind a három fajta nevet használják. Az M, mint monomózusot, az általában azért nem szokták használni, mert összetévesztem ő a multimózusúval, és ezért inkább az angol SM-t használják. Én azért inkább az egyszeres mózusot fogom használni. Az alapvető különbség az optikai nyalának a továbbításán alapszik. Nagyon jól szemlélteti szerintem ez a vádra, a multimózusot, hogy ugye egyrészt egyenes vonalban egyenesen tud áramolni a fény. Tud áramolni úgy, hogy többszörös visszaverődés hatására, illetve tud ilyen hosszú utat is bejárva áramolni a fény a fába az egyik végétől a másik végéig. A másik típusú szál az a monomózusú vagy szingumózusú kábel, ugye itt csak egyféle áramlás lehetséges, döntően ebben van a különbség a két szálban. Multimódusú szálnak a magja 50 és 100 gram között szokott lenni, tipikus érték, ami a legjobban elterjedt, az 50 és a 60 és 62,5 mikrométer, és azáltal, hogy ilyen nagy a magátmérő, ezért a 850 nanométertől már működő képesek a multimódus utálok, és körülbelül 1310 nanométeres tartományban van a felső határa. A monomódus utálaknak a magátmérője az általában 8,3 és 10 mikron között található, a legelterjedtek, azt nyugodtan mondhatjuk azt, és most már szinte kizárólagosan, a 9 mikronos átmérőjük, zárójelbe jelzem meg, hogy általában éjnak az átmérője, az pedig 125 mikron. Ezek a szálak általában 1310 és 1550 nanométerre vannak optimalizálva. Ugye az előző ágán látjuk azt, hogy a multimódusú szálnál ott azért elég sok visszaverődés van, ezek nem minden esetben hasznosak, éppen ezért a monomódusú szállal szélsőséges esetben akár 50-50 nagyobb távolságot is át lehet hidalni, mint a monomódusú. A monomódusú szállakkal, mint a multimódusú szállakkal. A monomódusú szállaknak a diszperziós minimumnak 1300 és 1320 nanométer közé esik, talán nem véletlenül van az, hogy a kábelterevíziózásban az előre irányú összeköztetésekben a optikai adó és a módok között pont az 1310 nanométer terjedt el. A döntően a átfőzésben pont az előbb elhangzottak miatt a monomódusú szálakat használjuk, és most egy kicsit inkább ezekről szeretnék még mesélni. Nagyon sok szabványosítással, illetve ajánlással foglalkozó intézet, illetve intézmény tett törekvéseket arra, hogy a különböző gyártóknak a szárnyai egymással összemérhetők legyenek, illetve egyfajta előírásnak való megfelelőség az irányítható legyen a felhasználók számára. A legelterjedtebb a kicsit előírás, és a legelterjedtebb kábelek azok pedig a G652 és a G657. A G652 díjjelű szár az talán ezen lesz is a legelterjedtebb. Ez döntően a nagyobb távolságú összeköztetésekre használják, és felsoroltam egy-két alapvető jellemzőt a teljes természetesen a teljesség igény nélkül. Jól lehet látni, hogy a csillapítása az 1310-től 1625 nanométeres sávban viszonylag alacsony, a legalacsonyabb a csillapítása az 1550 nanométeres sávban, hiszen nem véletlenül van az, hogy például a kábel televíziózásban a hosszok közötti nagy távolságban átvitel az 1550 nanométeren van, hiszen ott van egy kisebb a csillapítása az optikai szálnak. Ennek a fajta szálnak az alsó hullámhoz határa az 1260 nanométer, ez pont egyébként a később majd megemlítem a TDM technológiának a legalsó csatornája, és viszonylagosan ez is egy nagyon szép jellemzője, az, hogyha egy 30 mm sugarú körbe föltekerünk egy optikai szálat százszor, akkor a csillapítása csak 1/10. És ugye említettem, hogy a G652 D-jelű szála legelterjedtebb a távközlésben, de bizonyos esetekben szükség van arra, hogy olyan szálakat is használjunk, aminek a hangítási sugara, ami a bizonyos 30 mm-nél sokkal kisebb, mondjuk, hogy egy készülékben, egy berendezésben, vagy egy rendezőben, vagy bárhol olyan hangítási sugára kell szorítkoznunk, ami ez alatt van, akkor a G652 jelű szálakból választhatunk. Ennek jelen pillanatban négy válfaja a legelterjedtebb, az A1, A2, B2 és a B3. Az A2 és a B2 hajlítási sugarában nincs különbség, itt az átüteli jellemzőkben van a különbség. Nagyon véleményem szerint nagyon elméletesen mutatja ez a kis ábra azt, hogy mi a különbség a szállatnak a hajlítási sugaraiban, amennyivel ez teljes mértékben méretarányos, csak a értéket kell megnézzük, akkor láthatjuk azt, hogy a G652 végező szállnak azért a 30 mm-es sugarú körje, amivel mondjuk egy tartalékot tudunk képezni egy dobozba, azért az mennyivel nagyobb, mint egy G3-as jelű optikai szálból készült pixel vagy pecskábelnek a hajlítási sugara. És akkor a optikai szálakról a továbbiakban most nem beszélnék, hanem a optikai szálakról felépülő optikai kábelekkel folytatnánk. De természetesen, hogyha van kérdés, akkor azonnal bázunk és igyekszem a kérdésekre válaszolni. Nézzük először a legegyszerűbb kábel, a pixel kábel. A nevét onnan kapta, hogy egy picit hasonlít a kisfalak farkára, hogy olyan kunkori és nincs a végén semmi. Általában azt a kábelt hívják így, amelyiknek az egyik vége szabad, és azt a végét valamilyen közéssel, valamilyen tudjuk rögzíteni. A másik végén, hogyha kábelbe beszélünk, akkor általában szokott rajta lenni egy csatlakozó. Olyan esetekben használjuk, amikor például egy hosszú kábel ki kell fejtenünk egy rendezőbe, akkor ezt a pici kis pixel kábelt ráhelyezzük a szára, és onnantól kezdve a pixel kábelnek a másik végén levő csatlakozóval már további berendezéseket csatlakozni, vagy tecselni, vagy bármi más módon, ami az egyébként a nem fényvezető szálak esetében szokás. A másik ilyen kábelfajta az a patchcord kábel. Ennek az a érdekessége, hogy bármennyire is említettem az előtt, hogy vannak G657 jelű kábelek, amiknek kisebb a rádiusz, szóval általában patchkábelek esetében erre nincs szükség. Itt is a legelterjedtebb a G652 jelű kábel. Ezeknél a köveg alatt szokott még lenni egy kis aramid erősítés. Annyit még szeretnék elmondani erről az aramidról, hogy ez valójában a joggal nem védett kevlár. Tehát ez a vegyi neve a kevlárnak az aramid. Ugye a kevlárnak elméletileg nem használhatjuk, mert az a gyártónak a tüzelrólatos márkája. Szokott 2-3 mm-es külső átmérővel rendelkezni ez a kábel. Ha nagyon sok kábelt kell elvezetünk, akkor általában a 2 mm-t szoktuk használni, ha nem, akkor inkább a 3. És akkor ezen a hián meg is lehet nézni, hogy hogy néznek ki ezek a kábelek. Ugye itt van a szabad vég, itt van az optikai csatlakozó, ez pedig a pecskábel, itt pedig a két csatlakozó, és közötte föltekelte az optikai kábelt. A kábeleket nagyon sokféle módon tudjuk osztályozni. Az idő rövidségére való tekintettel én a legelterjedtebbeket a átközlésben szeretném most itt megismertetni, és értelemszerűen a Magyarországon legelterjedtebbek. Amit még az elején részben tisztázni a kábelek esetében az, hogy az pátmacsöves kialakítású, vagy nem pátmacsöves kialakítású. Ugye a pátmacső az az, amikor egy adott kis csöves képen több optikai szál található, és több pátmacső egy kábelben. Általában a legelterjedtebbek a 12 szálas pátmák, és akkor azok úgy szépen mennek fölfelé 1, 2, 3, 4, egészen akár 12-ig, és akkor érhetjük el a 144 szálas ilyen elméleti értéket, ami még úgy, ahogy kezelhető, mint vastagságban, mint bőrségben, mint kifejthetőségben. A pátmacsövek is értelemszerűen különböző színűekkel vannak színezve, hogy minden egyes elemi szálat be lehessen azonosítani. A pátmacsöves kábeleket szoktuk bevenni MLP kábeleknek, a nem párkonséges kábeleket, itt általában kisebb számméretű 4-6 szálas kábeleket szokták használni, YouTube kábeleknek is. Itt nincs értelme párkonába helyezni, hiszen kevés a párkon. Ugye a kábeleket még osztályozhatjuk rendelkezésük szerint is, ugye ilyen például az behúzó kábel, vagy a föld alatti kábelnek egy másik fajtája a páncélkábel. Nagyon fontos ez a megkülönböztetés, mert a behúzó kábel közvetlenül nem fektethetjük a földbe, mert nem rendelkezik olyan mechanikai meg egyéb védelemmel, ami ezt lehetővé tenni, amelyik kábeleket közvetlenül földbe fektetünk, azt hívjuk páncélkábelnek, azért mert van a köteny alatti egy plusz mechanikai védelmet szolgáló réteg. És itt meg is lehet tekinteni ezt a kábel, meg egy keresztmetszetét, és akkor itt el is időzhetünk egy kicsit, ez a kis fekete réteg ez a köteny, ez azért általában poliesztérből készül, ugye egyrészt azért, mert UV-álló, meg általában jól bírja a környezeti fontosságait, ugye itt találhatunk a pászmacsövek. Ez egy üres pászmacső, ami gyakorlatilag egy töltőcső, azért, hogy ugyanaz az átmérője legyen többfajta kábelnek, és hogy ne kelljen nagyon sokféle kiegészítő szerelvényt készíteni hozzá, és itt a közepén található egy ilyen erősítés. Ennek milliónyi fajtája lehet, a legelterjedtebb a üvegerősítési kompozitanyag, ez adja gyakorlatilag a kábelnek a merevségét. Ugye páncél kábel esetében itt még található egy erősítő réteg, ami megvédi attól mondjuk, hogy amikor betemetik az átkot, hogy rádobálják a féltéglákat meg a betonkockákat, vagy esetleg utána, amikor azon mondjuk egy forgalom vagy bármi olyan esemény van, akkor a vége. A kábeleket belülről még töltőanyaggal is szokták feltölteni. Itt is általában kétféle szokott lenni, az egyik egy ilyen kéjjellegű, a másik pedig ilyen baba hűtőporszerűség. Ez már ízlés kérdése, hogy ki melyiket szereti, éppen azért én állásom szeretnék ebben foglalni. A behúzó kábelnek a szerkezete nagyon hasonló. Itt a behúzó kirássága arról, hogy a behúzás alatt ne sérüljön a kábel, egy szintén egy kompozit anyagról készült meredítő szál gondosodik.
Az a kis kép,
az is egy erősítés, az egy üveg alapú kompozit anyag, majd amikor a SZTX kábelről beszélünk, akkor egy picit részletesebben elmondom, mert ott annak egy picit nagyobb jelentősége van. Ugye ez is a mechanikai kívánságát erősíti a páncél kábelnek. Lehet, hogy rá kell világni tanulva eszközre. Ugye említettem az előtt, hogy többen a Magyarországon használt kábeleket szeretnénk ismertetni. Ugye Magyarországon azért a párközösi hálózatoknak egy jelentős része azért levegőben kerül elhelyezésre. Éppen ezért a két legelterjedtebb optikai légkábelt szeretném bemutatni. Az egyik egy úgynevezett fiktívas kábel, és a nevét onnan kapta, hogyha megnézzük a keresztmetszetét, akkor láthatjuk, hogy egy 8-as alapos formán, és innen kapta a nevét, hogy fiktívas. Gyakorlatilag egy fél sodron gondoskodik a kábel tarthatóságáról, a szerelése teljesen megegyezik a hagyományos kábeltelevíziók oszlopokra van szerelve. A kábel televíziós kábelek, vagy uram, bocsánat, a telefonkábeleknek a szerelésére, Nokia csipettel, Nokia lapattal föl lehet tenni az oszlopra. A másik egy sokkal modern technológiai kábel. Azért terjesztem igazából a piacon, mert nem tartalmaz fémet, és azért az államszolgáltatók sokkal szívesebben engedélyezik az oszlopaikra való felhelyezést, mert nem igényelnek egy ilyen potenciára való hozást, és akkor ismertetni nem meg is a szerkezetet. Ugye maga a kábel belsője teljesen megegyezik a korábban említett behúzó kábelével, és mint ahogy már említettem, a tetején itt van a sodron, ami gyakorlatilag az öntartáshoz gondoskodik. A különbség az ADSL kábel és a fényújtas kábel között abban rejlik, hogy a köpeny alatt található egy arany, ugye ezt az előbb már említettük, hogy ez ugyanaz, mint a Kevlar köteg. Ennek a jelenlőt tudjuk, hogy mennyire erősebb, mint a kevésbé szintetikus anyagok. Egészen fölmehetünk kábelek esetében a 2 kilonewtonos szilárdságig, ami azért egy igen importáns adat. A legelterjedtebb az a 2 kilonewton, a 4 kilonewtonos. A 4 kilonewtonos Magyarországon a legkedveltebb, tekintem fel arra, hogy a kis feszültségű, az a 0,4 kV-os áramszolgáltatói oszlop közökben tökéletesen alkalmazható.
Az mit jelent, hogy légkábel?
A légkábel az azt jelenti, hogy földfeletti van és oszlopokon van. Kábeleket osztályozhatjuk még az szerint, hogy milyen is a felhasználási módja. Ugye ez lehet rockkábel, ugye ez a leáldozó kábel, amivel beállunk az előfizetőhöz, vagy a végpont felé, vagy lehet az FTTX kábel. Ugye az elején picit említettem, hogy a modern látközlésnek egy meghatározó része most már az FTTX technológia. Ezek nagyon más technológiát és nagyon más szerkezetet igényelnek, mint a jelenlegi hagyományos kábelek. Itt is mutatnék egy képet a kábelekről. Ugye ez az FTTX kábel. Ebben a baloldali ábrán egy olyan kábel látható, amiben 2 pártmacsőben akár 24 tálat is elhelyezhető. A jobb oldali ábrán látható képben csak 1 pártmacső van, ott egy maximum 12, illetve az alatti mennyiség. Döntően abban különbözik az előtte esetlenült légkábel képest, mert ő is légkábel, hogy a hordásról nem az itt körben található arany köteg gondoskodik, hanem a 2 félén található FRT réteg. És akkor most megadjuk a választ az előző kérdésre is, hogy mit is takar ez az FRT. Fiber Reinforced Plastic, és ennek milliónyi változata van, ugye lehet a GFRT, ahol egy üveg a hordozó rész, lehet KFRT, ahol Kevlar, és így gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy szinte végtelen a felhasználási és egyéb lehetőség. Itt még nézzük meg a drogkábeleket. Igen?
Ehhez szeretnék elősztetni a főszerűt. Hogyan? Két speciális kábel is van még, és elég sok az energiaiparban, a védővezetőben, két kábel, és a nagy hálózatokon egy speciális ilyen kábel.
Köszönöm a jelzést, én ezeket most kihagytam a felsorolásból, úgy gondoltam, hogy nincs akkor a jelentősége, de akkor ezek szerint. Ezek szerint tévedtem. Beszéljünk egy kicsit a rockkábelről. Ugye, ami az előfizetőhöz való eljutáson gondoskodik, ugye itt is gyakorlatilag 2 alapítós van, az egyik, ahol egy acél feszítőszál gondoskodik az öntartásról. Ugye ez picit hasonlít a hagyományos kábeltelevíziónál, úgymond a messengeres RG6-os kábelre. Az előnye az, hogy amikor nincs szükség már a feszíthetőségre, akkor egész egyszerűen ezt egy szakítással le lehet választani a kábelről, és itt is a 2 kompozit anyag gondoskodik magának az optikai szálnak a védelméről. A másik változata pedig az egyszerűbb, amelyiken eleve nincs ez a forduló szál, de ugyanúgy az erősítés megtalálható benne, ez döntsen a beltéri vagy behúzó kábelekre jellemző, ez lehet már az újkori megfelelőségnek LSDH kábel is, ugye mi azt jelenti, hogy low smoking zero halogén, tehát hogy nem alkalmaz klórt és döntsen a köpeny nem PVC. Eddig ebben a formában természetesen nagyon elnagyolt, de gyakorlatilag ezt jelenti. Rövidesen nyilvánvalóan a közösségben lett egy ilyen irányelv, hogy meg kell tüntetni a PVC kábeleknek az alkalmazását, és ez a fajta dolog már egy előfutára lehet. Esetleg további kérdés? Optikai csatlakozók. Ugye a kábeleink gyakorlatilag nincsen érnek, hogyha azt nem tudjuk valamihez csatlakoztatni. Ugye az egyik csatlakozási megoldás az lehet a engesztéses kötés. A engesztéses kötésről nem szól ez a mai előadás, hiszen az nem egy építő elem. Bár meg kell, hogy jegyezzem, hogy jelen pillanatban minden egyéb kötésnél az a legmegbízható, legbiztonságosabb és a legidőtálló. A csatlakozók száma is nagyon sok rétű, ami két dologra vezethető vissza. Az egyik az, hogy a cégek versenyeztek egymással, hogy ki milyen csatlakozót vezessen be a piacra, illetve hogyan tudja levédeni az ő csatlakozóját, hogy a másik jogi esetében tudja igénybe venni. Ezért is terjedt el nagyon sok, illetve a másfajta elvárásoknak van újabb megfelelés is másfajta csatlakozókat igényel. Ezeket a későbbi diánban részletesen megmutatom, mert azt hiszem, hogy az alapján a vizualitása a fontosabb dolog akkor. Én úgy gondolom, hogy ez az. Beszéljünk egy kicsit inkább a csatlakozóknak, a csatlakozásának a finomságáról, és hogy az miért fontos. Ugye, ha két optikai vállat csatlakoztatunk egymással, akkor az egy fizikai kontakt. Ugye, itt nem érvényesül a alakulhatás, mint a fém vezetők esetében, tehát így csak a fizikai hatás segít minket abban, hogy a fotonok átjussanak egyik szálból a másik szálba. Éppen ezért a csatlakozók úgy vannak kialakítva, hogy nincsen benne járulékos fényvezető réteg. Ez alól kivétel csak a helyszínen szerelhető csatlakozók, amit szintén nem említek meg a mai előadáson, mert abból is annyiféle van, hogy gyakorlatilag elvinni egy teljesen más irányba ezt a kis tudókát, hanem maga a csatlakozónak a vége úgynevezett felülébe néződik, és ez kezdő felcsiszolásra, felpolírozásra együtt az optikai szállal, és az ellenfelén, tehát a másik oldalán levő csatlakozóval történik meg a fizikai kontakt. Tehát nincs közvetítő réteg. Éppen ezért beszélhetünk merőleges csiszolásról, amit PC-nek hívunk, illetve felhő csiszolásról, amit ATC-nek hívunk, és a következő ábra ennél sokkal szemléletesebb lesz. És akkor elmondanám most a szóval, amit leírtam az előző diám, hogy ez itt a, bocsánat, nagyon mellé nyújtam, ez itt a merőleges csiszolás, ez a felhő csiszolás. Akár tovább szemmel lehet látni a különbséget, azért is hoztam magammal egy szemléletes fényképet. A PC csiszolásnak van egy olyan hátulütője, hogy a reflektős csillapítása nem nagyon tud összegyűlni 30 decibelnél jobbra, aminek az oka az, hogy a kilépő fény abban a pillanatban, amikor kilép magából az elemi optikai tábor, ugye egy törést szemben. Ha az pont a tengerére merőleges irányú, akkor a visszaverődése az pont a fába fog visszaverődni, és ezáltal sokkal rosszabb a reflektív csillapítása, mint a, ahogy ezt úgy szeretnénk. Ha az optikai hálózatunkban olyan átvitelt szeretnénk, ami bármilyen módon egy analóg átvitelhez vezethető vissza, ugye praktikusan ilyen a televíziózás, függetlenül attól, hogy ez egy DVB-C technológiára alapuló digitális televízió, maga az átvitel akkor is analóg, abban az esetben ez a 30 decibeles reflexiós csillapítás nem elegendő, éppen ezért erre találták ki azt, hogy egy ferdecsiszolással oldjuk meg ezt a problémát. Ebben az esetben, amikor kilép az optikai szárnyal, az optikai nyaláb, a visszaverődése ebben az irányba megy, tehát ebben az esetben a reflektív csillapítás az bizony lényegesen kedvezőbb, mert 60 decibelt is el tudunk érni. De természetesen a PC-típusú csiszolásoknál is nem állt meg az élet, és fejlesztettek rajta finoman megmunkálással, és így jött végül az SPC, illetve az UPC, ami már egy picit megközelíti az ATC csiszolásnak a reflexiós csillapítási a paraméterét. Multimódus szálak esetében csak merőleges az a PC-típusú csiszolást használunk. Általában nem is említik meg azt a PC-csiszolás, sőt mondhatjuk azt, hogy általában, hogyha nincs megemlítve azt, hogy milyen, akkor az mindig PC. Így hiszen a multimódusú átvitelnek nincs jelentősége, az nem nagy távolságokra készül, és döntem adat átviteli felhasználást feltétele. Erre gondolom,
igen, itt most melyik az optikai
kábel? Hát azt nem látjuk. Azt nem látjuk az optikai kábel, mert annak 125 mikron az átmérője. Hát itt van benne nagyon fizike. Hát úgy képzelj el, hogy amit most mutatok itt a lézerrel, ez 2,5 mm, és az optikai kábel az itt van bent, ami 125 mikron, a héj átmérője. Tehát nem tudjuk mire találkozóan lerajzolni, vagy lefényképezni.
És a film lényeg
az megy vele magába a csatlakozóba. Tehát az pozícionálja a csatlakozóba ezt az úgynevezett fenyőrészt. Az a lényeg, hogy fény nem lehet a fenyőrének ez a része, mert az nagy optikai teljesítmények esetében ionos szennyeződést eredményez, ami beégést okozhat. Ez olyan 100 milliwatt vagy annál nagyobb optikai teljesítmény esetén fordulhat elő. Általában a kisebb optikai teljesítményeknél ez nem okoz problémát, tehát mondhatjuk azt, hogy ez a probléma 18 decibel milliwatt, vagy 60-70-80-100 milliwatt fölött jelentkezik. Akkor egy picit magáról a csatlakozóról beszélünk, a csatlakozó mechanikájáról, kialakításáról. A legelterjedtebb, most megint az én szubjektív besorolásom szerint Magyarországon a kábeltelevíziózásban és a távközlésben adó ST-típusú csatlakozó. Ennek az előnye az, hogy nem lehet fordítva bedugni. Ugye ez az ATC csiszolásnál nagyon fontos, mert ugye a két szervezésnek tökéletesen illetkeznie kell egymáshoz. A másik nagyon elterjedt csatlakozó az Euro 2000-es csatlakozó, meg számos előnye van az ST csatlakozóval szemben, az egyik az, hogy egy ilyen beépített kis csapfantyú van mind a csatlakozónál, mind a mamánál is, és egyrészt nem koszorodik a csatlakozó, másrészt nem jut ki belőle a optika nyaláb, ami nem okozhat senkinél maradandó vagy nem maradandó látássárosodást, és alapvetően az a baj az optikai átvitellel, hogy a nem látható sávban van, tehát nem érzékeljük a jelenlétét, de a megnövekedett igények miatt egyre nagyobb a optikai teljesítmény, és bizony, hogyha az a közvetlenül vagy akár esetlen módon a szembe kerül, mint a könnyen okozhat maradandó látáskárosodás. Ez egy FT típusú csatlakozó, szintén 2,5 mm-es felüléje van, már kevésbé tekintendő korszerű csatlakozónak, mint a fenntartható kettő. Ennek ellenére azért Magyarországon még nagyon sok felközési hálózatban, főleg a törzs hálózatban előfordul. Ő egy Magyarországon kevésbé előforduló csatlakozó, nagyon hasonlít a FC csatlakozóra, csak fajnalettes a vég, egy picit hasonlít ilyen szempontból a DNC-re. És az adatátműteli vagy IT-s hálózatokban a legelterjedtebb az a RT csatlakozó. Ugye látjuk is, hogy kék színű. A kék szín jelenti azt, hogy ő nem ATP-csizolású vagy polírozású, hanem merőleges. És az ő felüléje nem 2,5 mm, hanem 1,25. Az előnye az, hogy sokkal kevesebb helyet foglal el. Tehát, hogyha nagyon sok szárszám van, akkor egy kicsit helyre folyamatosan. Csatlakozottán még nagyon fontos rendezési elv lehet az, hogy szintek vagy duplek. Ugye szintek az, amikor egy csatlakozó egy ajzatban, duplek, amikor kettő van összeépítve egybe. Nem feltétlenül biztos, hogy maga a csatlakozó dugó is így van összeépítve, mint az itt a fényképen látható az esti ATP duplexnél. Bele lehet vinni ebbe az ajzatba vagy toldóba két darabot is ugyanúgy. Az előnye a duplex csatlakozásnál az, hogy egy picit kevesebb a igény, illetve olyan helyen, ahol nagyon fontos, hogy a mint például az X és az RX nem keveredhet össze, ott általában ezt a fajta patch, vagy piktér, vagy bármilyen ilyen kábelt használunk azért, hogy még véletlenül sem tudjuk bedugni fordítva, hiszen ez a kis helyezős is, ez azon nem található meg. Tehát nem tudjuk bedugni másik irányba. Ugye az előbb említettem ezt a bizonyos optikai teljesítménnyel kapcsolatos dolgokat, mivel egy fizikai kontaktusról beszélünk. Tehát magának az optikai csatlakozásnak tökéletesen tisztának kell lenni. Ha ez nem tökéletesen tiszta, akkor jobb esetben csak egy koncsnas csillapítási értékkel számolhatunk, nagyon optikai teljesítmények esetén megfigásolásokról is beszélhetünk, olyan is, ami már nem reverzívű is, tehát egy tisztítás után már nem áll helyre, újra kell korírozni a csatlakozót, vagy folyamatosan újra kell szerelni. Na, optikai teljesítmény osztó. Én úgy gondolom, hogy talán a legizgalmasabb részhez érkeztünk. Az egyik talán legfontosabb építő elemünk, hiszen nekünk ezt az optikai teljesítményt el kell osztanunk. Általában nagyon kevés az az eset, amikor úgy kell eljutatnunk egy optikai nyalábot valahova, hogy az valahol nem osztunk szét. Nagyon sokféle ilyen eszköz létezik, a két legelterjedtebbet mutatom be, és pont az időrendi sorrendben. Az első az úgynevezett FDT osztó, ami, hogyha van közöttünk kábeltévében jártas ember, akkor bizonyára az első ábrában láthatja azt, hogy valamiért kísértetésen hasonlít az ős iránycsatolóhoz. Ez úgy működik, hogy van egy optikai szálunk, mellé teszünk egy másik optikai szálat, vagy rátekeljünk, vagy egyéb módon közel tartjuk egymáshoz, megmelegítjük az optikai szálakat az általam mutatott helyen, és az egyfajta optikai kontaktus keletkezik, és megtörténik az osztás. Ennek a termikus kötésnek a paraméterével tudjuk beállítani az optikai osztónak a fizikai paraméterei, ezen az oldalon levő ábra egy kicsit szemléletesebben mutatja azt, hogy is működik el. Ugye ez az egyik nézet, és itt pedig a másik nézet, gyakorlatilag az elterjedt viszont változtatásával tudjuk beállítani az osztás arányokat. Az FDT osztók még mindig elterjedtek, mert ezekkel lehet a legjobban beállítani az aszimmetrikus osztást, illetve az olyan osztókat, ami nem kettő hatványaira vezethető vissza. Megválogjuk a fényképen elkészülés után alapozom.
Milyen nagyságrendben van az előadás?
megmondom őszintén, ezt nem tudom, általában az osztók úgy szoktak indulni, hogy 5/95%, és akkor az megnézően 50%. De az
ellen,
10 még nem tudom. Tehát ilyen, mivel nem a maga a optikai osztók gyártásának a technológiájával foglalkozom, ezért sajnos erre nem tudok választ adni. De valószínűleg a D az ilyen 10 és 20 mikron közötti érték lehet. Az E az pedig inkább a bénzinteres nagyságrendben van. A másik ilyen elterjedt optikai áramkör, már bocsánat, hogy áramkörnek hívom, de azért valójában nem az. Ez a csík vagy PLV áramkör. Ha megnézzük a bábrát, akkor láthatjuk, hogy ez bizony nagyon hasonlít egy monolit integrált áramkörnek, vagy egy gyárnak a kialakításához, és az érdekesség az, hogy maga a technológiája, ahogy ezt begyártják, ez is nagyon hasonlít. Tehát ugyanúgy litográfiával készül, és szilícium-dioxid az a plastüveg hordozóra, és úgy hisszük fel a félvezető gyártásban szokásos technológiai lépésekkel. Amit még érdemes tudni a PLC technológiáról, hogy ezzel természetesen nem csak osztót tudunk előállítani, hanem bármilyen más optikai passzív áramkör. És ami még óriási nagy előnye, hogy ezeket egy lapra, akár többet is el tudunk helyezni, tehát így tudjuk költséghatékonyan és nagyon jó minőségben, nagyon jó reprodukálható módon előállítani a nagyszámú osztókat. És a nagyszámú osztókról mutatnék is egy ilyen kis ábrát és egy fényképet, hogy hogy néz ki. Ugye ez itt egy jelenlő osztó, ott van a kettes osztó, itt van még egy kettes osztó, ott is van még egy kettes osztó, tehát már ugye itt már egy egyszer négyes osztásról beszélünk, és ezt még nagyon sokszor megismételhetjük, és egy csipen gyakorlatilag megtalálható akár egy 64-es vagy egy 128-as osztás is, és egy fizikai valóságában pedig így néz, itt van bent maga a alapban. Vagy csíp, nevezhetjük ezt is nyugodtan csípnek. Picit beszéljünk a multiplexelésről. Ugye amikor elterjedt az optikai hálózat és az optikai átmutatási eszköz, akkor senki nem gondolt arra, hogy ez mégsem lesz egy végeláthatatlan történet, és a sávszélességet csak elkezdett fogyni, mert szépen mindenki átért erre a korszerű átviteli eszközre, és ennek az egyik átugalására született a PDM technológia, ami nem más, mint az, hogy egy optikai fában nem csak egy hullámhosszú fényvezethetők, hanem számos. Az alap, ugye van, bocsánat, megint menni nyúltam, bocsánat, van a PVDM, ami talán a legelterjedtebb és legköltséghatékonyabb, itt viszonylag az 1260 nanométer, szóval az 1620 nanométerig legyős hármat használjuk 20 nanométeres lépésenként, csatornánként, hogy azért is mondja az angol azt, hogy durva, tehát itt egy kicsit olcsóbb szűrőt kellene, kicsit olcsóbb multiplexerek, és azért már sok csatornát át tudunk vinni. Van ennél a durvább változat a DVD-en, ami ennek bizony használatot mennyiségét ítél, viszont a csatorna szélesség az nagyon keskeny, éppen ezért az eszközök nagyon drágák, csak akkor alkalmazzák, hogyha tényleg ez a technológia olcsóbb, mint egy újabb felmefektetése. Például egy tenger alatti játékelem. És egy kicsit nézzük meg, hogy miről is beszéltünk az előtt. Ugye itt jönnek a különböző hullámhosszú fények, ezeket a biztonság kedvére szűrőn átengedjük, multiplexáljuk, beleengedjük az optikai szálunkba, láthatjuk, hogy itt most ilyen esetben egy 4-es multiplexről beszélünk, ott van a 4 elkülönített hullám, demultiplexáljuk, bevettük utána a szűrőt, és itt már a 4 nyalát önállóan megjelenik, azt jelenti, hogy ezen az átviteli közegen egy optikai szálon mégis 4 nyalában sikerült átvinnünk. Azt, hogy milyen a felépítés ezeknek az optikai szűrőknek, és multiplexereknek, és demultiplexereknek, Hát én most nem mutatnám be meg annyira bonyolult, hogy meghaladja ennek az előadásnak a kereteit. Nem, rengetegen. Attól függ, hogy CD-DM-et használjuk, vagy DVD-DM-et, a több számít is elmentünk.
Így van.
Általában úgy szokott lenni, hogy a CD-DM, ahogy említettem, 1260-tól meg 1620-ig, 20 nanométeres lépésekben, mert plusz-minusz 10 nanométerek csatornak. És ugye ezért adódik a 20 nanométeres rakter. A DVD-en az sokkal finomabb, viszont ott általában csak az 1550 nanométeres sávot használják ki, de nagyon keskeny a hullámhoz. Tehát most nanométeres nagyságrendről beszélünk a hullámhozról.
Ez a multimódusú kábel, ez a monomódusú nem lehet.
Pont fordítva. Csak a szintimódusú vagy monomódusúval lehet a szint. Így van. Itt 1260 nanométer környékén van, meg 1310 nanométer környékén van a multimódusúnak a törzsővágási hullámhozra. Igen? Ha jelenti abban a hullámot, hát a frekvenciát elnézett, akkor ezek pont az inverzben elmennek. Pontosan. Így van, és ugye minél jobban csökkentem a sávszélességet, magyarul a hullámos szélességét, annál több térdelem. Viszont annál drágább a szűrő. Ugye, mert minél durvább szűrőt használok, ugye annál olcsóbb. Egyébként így is elég drágák a CVDM szűrők, olyan ugye minőségtől és csatornatánktól függően 100 dollárban indulnak el, és a határidő a csillagoség. Akkor haladunk tovább. Optikai rendezők és költés lezárva fejezethez érkeztünk, és örömhírre szolgálok, hogy ez már az utolsó nagy fejezetünk, és ezek már egy kicsit könnyebb témakörök lesznek. Tudom, hogy nem tartoznak a klasszikus passzív elemekhez, mert ugye nem vesznek részt az optikai jel továbbításában. Kötetlenül. De hihetetlenül fontosak. Hogyha ezeket az eszközöket nem alkalmaznánk, akkor az optikai kötéseink, az optikai fájlaink nem lennének védve sem mechanikai hatásoktól, sem időjárás hatásaitól, sem bármilyen hatástól, vagy a rendezőkre kevesebb figyelmet fordítanánk, akkor egy idő után egy helység átláthatatlan lenne, maga lenne a káosz. Pont ugyanannyira fontos, mint mondjuk a más tárgyalási eszközökben a hagyományos részfájlaknak a rendezése. Az a pici kis változás van a technológiában, hogy azelőtt, ameddig a FTTI technológia nem jelent meg, addig a kötéslezárók és a rendezőknél nem volt alapvető feltétel az, hogy nagy számokra készüljenek, illetve hogy bizonyos elveknek nem kellett megfelelnie. De egy picit beszéljük akkor az optikai rendezőkről. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog, mert egy végpontot szeretnénk úgy kifejteni az optikai szállat, hogy ha ott egy bármilyen meghibásodás esetén, uram, bocsánat, Markó eltérte a szállat, és üzem elhárítás miatt nekünk egy másik irányból meg tudjuk táplálni, hogy gyorsan át tudjuk becserni. Ez fontos, hogy kellően alaposan, kellően jól legyen megcsinálva. Itt egy nagyon pici kis rendezőt látunk, itt már egy picivel nagyobban. Az egésznek az a lényege, hogy úgy legyen kiépítve, hogy az optikai pecskábeleket, vagy bármilyen más szálakat kultúrában el tudjuk vezetni, törés nélkül, felhatódva, jól áttekinthetően és a csatlakozás minősége is az elvárásoknak megfelelő legyen. Itt egy kicsit nagyobb rendezőt láthatunk, itt már egy komolyabb számtalanul beszélünk, azért itt már látjuk, hogy ez már egy kábelkötek. Nagyon jól lehet látni, hogy a tartalékoknak, ugye mert pontosan nem tudjuk megmondani, hogy milyen hosszú legyen a fám. Meg egyébként sárkosan arra egy kicsi kis tartalék, ezekre egy nagyon szépen föl lehet ezekre ilyen 8-as alakba tekerni a fölösleget, és akkor itt tudjuk végződtetni. Vannak bizonyos esetek, amikor nem tudjuk megnyitni azt, hogy mindezt ne csináljuk útére. Mert mondjuk a hálózatunknál sokkal gazdaságosabb, hogyha egy nagy tárgyalmú kábellel elmegyünk egy dekoncentrátorig, vagy koncentrátorig, és ott bontjuk tovább ki az előfizetők, vagy előfizetők felé menő tálakat, akkor egy kültéri rendőrnöket használunk. Ezekre gondoskodni kell a párazárásáról, meg leginkább arról, hogy a rákságot is egyéb rovarak ne jussanak bele, mert bármilyen hihetetlen az optikában ők okozzák a legnagyobb kárt. Itt is található egy ilyen szintén egy nagyon bonyolultsági kültéri rendező. Különböző színek kell megjelölve már a rendeltetés is, hogy egy kevésbé avatott műszerét is gyorsan el tudjon igazodni, hogyha megtudott valami át kell állítani, vagy át kell pecselnie. Nem kezdjük a kötésre zárókról egy pár szóvaleig, amikor ezt a fejezetet megnyitottuk. Ugye említettem azt, hogy egészen mások az elvárások most már egy kötésre záró szerelvénnyel szemben, mint 15-20 évvel ezelőtt, amikor az elkülői technológia még gyerekkitőben járt. Ugye nagy számú kábelben, mert ugye a nagy számú kábel kimenet van. Csatlakozókat és osztókat is el kell helyeznünk. Ugye a előadás legelején beszéltünk erről a post-multipont összeköttetésről. Ugye, hogyha multipont összeköttetésről beszélünk, akkor valahol nekem passzív osztókat kell elhelyeznem. Hát ez legideálisabb egy kötésre záró robotban. Hiszen azt már úgyis kötést csinálok, akkor miért ne helyezhetnénk el ott az osztót? Csatlakozóra akkor lehet szükség, hogyha az előfizetőt úgy akarom bekötni, hogy minden egyes létesítésnél nem szeretnék heggeszteni, hanem egy mechanikus kötést akarok létrehozni, akkor a csatlakozásra is helyet kell biztosítanom. Egyre jobban elterjednek az előre szerelt, vagy a helyszínen szerelt csatlakozók. Ezeknek a fogadására is alkalmasnak kell lenni ennek a szekrénynek. Tudni kell, hogy a helyszínen szerelt csatlakozóknak hozta egy picivel hozta, maga a kialakítása miatt. Egy picit azért megemlíteném, hogy nincs az a helyszínen szerelt csatlakozó, hogyha az időmben még belefér. Egy olyan csatlakozó, ami nem hagyományos technológiával készül, hanem eltöltjük a szálat, bezúzzuk egy fogadó kis csövesébe, ami géllel van kitöltve, és ott rögzítjük a szállat. Csak a gél gondoskodik a töréskutató kiegyenlítéséről, hogy ne a levegő legyen a töréskutató, és úgy csatlakozunk. Ezeknek a csatlakozóknak a jellemzői lényegesen úgy maradnak a hagyományos technológiában, precízen előállított csatlakozóként. Tehát itt nem érvényes az, amit az előbb elmondta, hogy a két szál közvetlenül is csatlakozik egymáshoz. De éppen ezért ezek a csatlakozók egy picit hosszabbak. Ugye utólagosan is lehessen csatlakoztatni, hiszen az elvárás, hogy nem feltétlenül biztos, hogy a projekt lezárásakor az összes előfizetőnek be tudom kötni. Elvárás az, hogy lehet, hogy jövőre, két év múlva, öt év múlva fogad tisztelt előfizető jelentkezni, és akkor is tudjan még csatlakoztatni. Kisméretű legyen. Egyszerű legyen, hogy könnyen lehessen szerelni. A Magyarországon kevésbé elterjedt mikrocsövek fogadására is legyen alkalmas. És a szintoszta és az előző hálózatoknál legyen légkárhetőség. Légkárhetőségnek hívjuk azt a kötésszerelési vagy kötődobot szerelési technológiát, amikor a kábelt nem várjuk el teljes keresztmetszetében, és csak azokat a pátmákat bontjuk szét, amiken kötéseket hajtunk végre, a többit csak átengedjük a dobozon. Ez egy nagyon fontos dolog, mert hát ugye 144 szálas vagy egy 48 szálas kábelnél azért nagy könnyebbség az, hogy nem kell minden 48 szálat megkötni. Nagyon sokféleképpen osztályozhatjuk ezeket a dobozokat is. Talán a legelterjedtebb ez a dompikusú dobot. Ezt azért szerintem mindannyiunk lássak már ilyet az utcán, ezt azért föl szokták tenni oszlopokra is, vezeték oszlopokra. Én már láttam DKB létesítményeken is. A másik ugyanilyen elterjedt dobot az az egyenes alapú dobozok. Ezek már egy kicsit kihaló félben vannak, mert az új elvárásoknak kevésbé felelnek meg. A K-típusú dobozok azok talán inkább újra legyen azokat érik, mert a FTP-i hálózatban is nagyon jól használhatóak. És ugye az előbb említettük, hogy a FTP-i technológia más elvárásokat fogalmazott meg, ezek egyre jobban elterjednek, mert belefér a hosszú, belefér a kupul, lépjelhető is, tartalékot is bele lehet tenni. A újabb elvárások újabb feladatok elé hozták a gyártókat, és ezeken újabb és újabb típusok jelentek meg. Ugye ők az optikusok, a kötésre záró szerelvények, ugye ez az, ami említettem, ugye biztos mindannyian változik már. Itt mennek be, illetve ki a kábele, ez a kád vagy a lapos típusú osztók, ezeket általában halépítményre szokták elhelyezni, és a halépítménynek a falára sem hozzák föl. Itt látható egy klasszikus FTP-i közöldobot, itt van két portja, az egyik a bemenet, a másik a kimenet. Itt szépen meg lehet csinálni a tartalékot. Itt látjuk, hogy van egy kis plusz ajtócska beleépítve. Ebbe a fenébe be lehet tenni a kutrumbokat, illetve az osztókat. Itt meg tudjuk csinálni a kötéseket, oda be tudjuk helyezni az optikai kötéseknek a lezáró zsugorcsövét. Itt ezek a kicsi portokon tudjuk bevezetni a dolgkábeleket, amiket mutattam, és ide az elejére kifejtve pedig tudjuk csatlakoztatni. Vannak még ugye számos kötődobozók, ez a legegyszerűbb, amikor a előfizetői végpontot egy kultúrált módon oldjuk meg, és itt bejövünk az optikai szállal, ráhelyezünk egy pincérkábel, végződhetjük egy toldóba, és a végrehendezést egy patchportkábellel csatlakozhatjuk az előfizetőt. Általában dolgálhatók jelenti, mondom, nem állulnak erre ennyi, hanem a bejövő dobkábelnek a végére rátettük a csatlakozót, és direktre rátettük a légberendezésre, úgy, ahogy az úgy mutatta. Ez egy tömbház, egy kis tömbház, ha nevezzük úgy, hogy egy sorházban, vagy egyéb ilyen házban, mondjuk 4-5 előfizetőt tudunk ellátni olyan helyen, ahol megoldott a védelem, tehát nem fogják szétverni, nem állít be, stb. Ez már egy kisebb elosztó doboz, egy hasonló, mint amit az előző képben mutattam. Ugye nem alkalmas a légkelésre, mert öntelen. Bocsánat a balőrért, kicsit mellé nyúltam. Ugye azt akartam mutatni, hogy ez nem alkalmas a légkelési technológiát. Közben dolgoz mutatja, ami már alkalmas tétosztásra is és elosztásra is. És gyakorlatilag ennyit szerettem volna ma ismertetni. Köszönöm szépen a figyelmet, a türelmet, és ha bármilyen kérdésem, akkor természetesen én mindig itt állok.
A kérdés úgy szól, hogy az optikai kábel jelenik.
Igen, erre van egy eszköz, amit úgy hívnak, hogy optikai vevő. Ennek Magyarországon általam ismert módon három másik neve van, az optikai hóz, az optikai olú és a vevő. Ami úgy néz ki, hogy van egy optikai bemenete, ami csatlakozik egy optikai detektorra, amiből már egy RF-jel jön ki. Az RF-jel utána megerősítésre kerül, azon még be lehet állítani a tűz kompenzációt és a kimeneti jelszintet, utána az rákerül egy nagy teljesítményi hidridre, általában ezek mostanában már kizárólag vagy gallium arzenidek, vagy gallium nitridek. Gallium nitrid technológiával a 110 decibel mikrovolt közötti kivezérelhetőség játszik könnyedséggel a mai járás atomaszámának is zsítható, és annak a kimenete már egy rádiószegmenciás kimenet, mivel a korszerű kábeltelevízióval támasztott követelményeknek meg kell felelni úgy, hogy a eszköz az interaktív is legyen, azért tisztinányban is kell gondoskodnunk. Tehát tehát általában ezekben a módokban még található egy optikai visszirányadó is, ami a modemeknek a visszirányi jelét alakítja át hasonló módon, mint a fejállomáson levő optikai adó, optikai
jelvény.
A kábeltelevíziózásban kizárólag monomódusú optikai kábeleket alkalmaznak. A multimódusú kábeltelevíziós alkalmazásra nem megfelelő. TVDM technológiát alkalmaznak, tehát a hullámhoz ugye felhasználhatókat. A kábel tárcán is véges, és itt is alkalmazzák a TVDM technológiát, de úgy, hogy egy lófa úgy van megoldva, hogy két hullámokon érkezik az előre irány, mert szegmentában van mind az előre irány két részre van szétszedve, hogy kevesebb előfizető legyen rajta, illetve a visszirány is működhet az, hogy sokkal kevesebb modell van egyágon, és akkor az a különböző hullámhosszon kerülnek vissza a fejállomás irányába, és az különböző modelleknek szétszedve, és a modelleket vezérő TMTS-nek a upstream portjára. Ez a fertőzés. olyan visszakhoz,
hogy elvégében is várják.
Itt van ilyen a vára, eltörés,
és elég csinálok, nem tudom, hogy egy csinálok, akkor velem, attól függő, hogy felé vagy ő.
De egy jó pártörő a dinamikába, hányos házadat a Jézus kategóriába.
Yeah.